Ma a délelőtti témánkat fogjuk közösen átgondolni. Ézsaiás próféta könyvének a folytatása, ahogyan már ugye tegnap este elkezdtük. És ugye eddig is láthattuk, hogy valóban olyan témákat érint ez az Ószövetségi könyv, amelyek tulajdonképpen a üdvösségünk is, hát mondhatnánk, hogy földi életünk szempontjából is legfontosabb témák. Nem hiába nevezik az Ószövetség evangéliumának Ézsaiás próféta könyvét. Most a 6. fejezetből olvasnánk, tehát Ézsaiás könyve 6. fejezetéből, és olvassuk is el az első 8 verset, és ezeket a verseket fogjuk közösen átgondolni. Tehát Ézsaiás könyve 6. fejezetének első 8 versét olvassuk el. Amely esztendőben meghalt Uzziás király, láttam az urat ülni magas és felemeltetett székben, a palástja betöltötte a templomot. Szeráfok álltak felette, mindegyiknek 6-6 szárnya volt, kettővel orcáját fette be, kettővel lábait fette be, és kettővel lebegett. És kiáltott egyik a másiknak, és mondta, szent, szent, szent a seregeknek ura, teljes mind a széles föld az ő dicsőségével. És megrendültek az ajtó küszöbei az kiáltónak szavától, és a ház betelt füste. Akkor mondtam, jaj nékem, elvesztem, mivel tisztátalan ajkú vagyok, és tisztátalan ajkú nép közt lakom, hisz a királyt, a seregeknek urát látták szemeim. És hozzám repült egy a szeráfok közül, és kezében eleven szén volt, amelyet fogóval vett az oltárról. És illette számat azzal, és mondta, ímé ez illette ajkaidat, és hamisságod eltávozott, és bűnöd elfedeztetett. És hallottam az Úrnak szavát, aki ezt mondta, kit küldjek el, és ki megyen el nékünk. Én pedig mondtam, imhol vagyok én, küldjen engemet. De azt láthatjuk ebben a leírásban, hogy Ézsaiás, aki már akkor megkezdte a prófétai szolgálatát, egy látomásban részesült, mégpedig egy olyan látomásban, ami úgy alapjaiban rendítette meg az ő lelkét, és tulajdonképpen egy hatalmas nagy változás történt az életében, ahogyan láthatjuk ebből a leírásból. Nagyon rövidnek tűnik ez a leírás, és látjuk, hogy tulajdonképpen az ember Istenhez való viszonyának és a megváltozásának, a jelleme megtisztulásának a rövid leírását találjuk ebben a néhány versben. Azt írja le Ézsaiás proféta, hogy ő látomásban a templomban látta az urat, az úr dicsőségét. És hát leírja, hogy mit látott. Tulajdonképpen nagyon hasonló ez az ő leírása ahhoz, ahogyan más prófétáknak is megadatott, hogy látomásban hát valamennyit érzékeljenek az Isten dicsőségéből. Ugye miért így mondtam, hogy valamennyit? Mert nyilván teljes egészében az Isten dicsőségét halandó ember nem láthatja. Mózes kérte az Urat, amikor már lejött a hegyről a 10 parancsolat kőtábláival, és ugye Izrael népét ott találta bálványimádásban, majd utána újra az Úrhoz fordul, és könyörög neki, és akkor azt kéri tőle, hogy Uram, hadd lássam meg a te dicsőségedet. Ott is az derül ki, hogy Mózes bár fönn volt a hegyen az Úrnál, de mégsem láthatta meg az Úr dicsőségét. És ezért könyörög, hogy hadd láthassam meg a te dicsőségedet. És akkor Isten azt válaszolja neki, hogy nem láthat engem ember élvén. És utána elmondja, hogy hogyan, milyen módon azért mégis megengedi, hogy valamit megláthasson ő is az ő dicsőségéből. És ugye akkor olvashatjuk ott, hogy bemutatkozott az Úr, és elmondta, hogy az Úr irgalmas és kegyelmes Isten, tehát hogy mi is az ő dicsősége, azt megmutatta Mózesnek. De hogy miért is nem láthatja az ember ténylegesen az Isten dicsőségét? Ez is egy kérdés, mert Isten féltve őrzi, hogy nehogy valamit megtudjunk róla, vagy pedig valami más oka van. Ugye a kinyilatkoztatást éppen azért adta, hogy megismerhessük őt. Minél többet megtudhassunk a mennyei világról és az ő akaratáról. Tehát ő nem félti azt, hogy valamit megtudunk. Nincs ott semmi titok, amit nekünk nem lenne szabad megtudnunk őróla. Hanem ahogy a Mózes esetében is olvashatjuk az igében, itt most csak szóban utalnék rá, hogy bár ismerjük is a történetet, hogy az Úr mennyire óvta Mózest. Hogy amikor elvonult előtte az ő dicsősége, akkor azt mondta, hogy állj be a szikla hasadékba, és amikor elvonult, akkor betakarta a kezével. Tehát Mózes betakarta azért, hogy nehogy valami baja essen az ő szolgájának, mert attól félt, hogy az ő dicsőségének ettől a halványabb fényétől is már ugye az ember esetleg nem tudja elviselni. És fizikailag, lelkileg is annyira megrendül, hogy az már ártalmára lesz. A bűneset óta és a bűn miatt az ember olyan távol kerül teremtőjétől, hogy egyszerűen nem tudja elviselni az Isten dicsőségét. Nem tudja túlélni. Ezért is olvashatunk arról az igében, hogy amikor emberek látomásban megláthatták ezt a dicsőséget, akkor nagyon-nagyon mély hatással volt rájuk, ugyanúgy, ahogy itt majd fogjuk látni, vagy Ézsaiásra is, de más prófétákra ugyanígy. Ugye Dániel próféta is leírja azt a látomását, amikor látta az Úr dicsőségét. Ugye ott is csak nyilván úgy mutatta be neki az Úr, amit el tud viselni, és mégis azt írja, hogy ájultan estem arcommal a földre. Pedig Dániel egy igaz ember volt, maga Isten állapítja meg ezt róla. Még az ellenségei sem találtak benne hibát. Hűséges volt, istenfélő volt. És mégis az Úr dicsősége előtt ő is ugye, ájultan hullott a porba. Vagy gondoljunk arra, hogy a Jelenések könyve kezdődik, János apostol, aki a tanítványok közül legközelebb állt Krisztushoz földi szolgálata idején. Tehát mondhatnánk így, hogy közeli barátságban volt Jézussal. És mégis, amikor mennyei dicsőségben meglátta az ő urát, akkor mit olvashatunk? Ott is azt mondja, hogy leestem az ő lábaihoz, mint egy holt. Úgy kellett fölemelni János apostolt. Pedig ő se a teljes isteni dicsőséget láthatta. Csak látomásban megmutatott neki valamit Krisztus az ő mennyei dicsőségéből. Tehát ugye ezt láthatjuk ezekből a leírásokból, hogy nem Isten őrzi a maga fenségét és szentségét, hanem bennünket őriz tőle. Ránk akar vigyázni, nehogy nekünk legyen valami bajunk, nekünk bűnös embereknek, akik ugye halandók is lettünk, és akik jócskán meg vagyunk fertőzve már mindenféle dologgal, gondolatainkban, cselekedeteinkben is, nem tudnánk elhordozni, nem tudnánk elviselni az Isten dicsőségének a megnyilvánulását. Éppen ezért mondja azt is a Biblia, hogy amikor Krisztus visszatér erre a földre, nem kell semmilyen különösebb külső behatás és erő ahhoz, hogy azok az emberek, akik nem szentelődtek meg, nem tisztultak meg, hogy azok meghalljanak. Így mondja a Biblia, hogy az ő megjelenésének, a feltűnésétől, az ő dicsőségétől, az ő dicsőségének a szemlélésétől fognak megemésztetni. Ami Istenünk megemésztő tűz, ezt mondja az ige. De nem azért megemésztő tűz, mert ő ténylegesen pusztítani akar, hanem azért, mert a bűn nem férhet össze az Isten jelenlétével, az Isten tisztasságával. És így olvashatjuk itt az igében, hogy amikor látta Ézsaiás ezt a dicsőséget, ezt a jelenséget, ugye úgy látta, itt is nyilván eltakarta ezt Isten, mert azt mondja, hogy füst vagy köd töltötte be a templomot, ez különben mindannyiszor úgy volt a földi templom szolgálat során is, amikor a szentek szentjében az Úr megjelent, az Úr jóváhagyása, ugye ott a frigyláda fölött lévő kegyelem trónusán, akkor köd vagy füst töltötte be a templomot. Nyilván nem egy olyan füst volt, amit mi ugye füstnek nevezünk, tehát ami fullasztó, hanem ami úgy eltakarta az Isten dicsőségét. Tehát inkább akkor ködnek nevezhetjük. Tehát valami, ami beburkolja, hogy, hogy nekünk ártalmunkra ne legyen az ő megjelenés, az ő jelenléte. Tehát itt is azt olvashatjuk, hogy betöltötte ez a köd a templomot, de a ködön keresztül is valamit látott azért Ézsaiás próféta. És nem csak látott, hanem hallott is, hiszen leírja, hogy mennyei lények voltak az Úr trónja körül, szeráfok. Ugye ugyanezt leírja János apostol is, és itt nem szeretnék ebbe belemenni részletesebben, de nyilvánvaló, hogy olyan mennyei lényekről van szó, akik Istennek különleges teremtményei, tehát látjuk, hogy nem éppen emberi formájuk van, 6 szárnyról beszél, nem is tudjuk, hogy azok milyen szárnyak, szóval egyáltalán ugye nehéz nyilván ábrázolni is, nehéz volt visszaadni is így szavakkal ezeknek a profétáknak, hogy most hát tényleg hogy is néztek ki. Szóval kik ezek a lények? Isten teremtményei nyilvánvalóan, Istennek különleges teremtményei, és ahogyan láthatjuk a többi profétai látomásban, akik a legközelebb állnak Isten trónjához. Olyan lényekről van szó, akik leginkább ismerik az Isten lényét. És éppen ezért, ugye ezt olvassuk, hogy nem szűnnek meg ezt mondani egyik a másiknak, hogy ez is érdekes, hogy nem csak úgy, hogy mondjam, hogy bele a vakvilágba mondják egymásnak. Mint ahogyan az emberek is ugye, egymásnak szokták átadni a közléseiket, és mit mondanak egymásnak? Szent, szent, szent a seregek ura. Ugye ez nekünk olyan furcsának tűnik, hogy ennyi a mondani valójuk. Hát, szóval állandóan ezt mondani nem túl unalmas. De most csak szeretném megkérdezni, hogy amikor nagy ritkaság ez, de amikor valaki nagyon el van telve egy másik embernek a csodálatával, hát ez mondjuk szerelembennél szokott előfordulni, tehát rajongóknál mondjuk az a szerelemnek is egy furcsa formája, de sajnos a mai napig is előfordul, rajonganak, focistákért, meg színészekért, meg rockénekesekért, meg nem tudom, ki mindenkiért. Na szóval ilyen rajongóknál is elő szokott fordulni, nem tud másról beszélni. Nem láttunk még ilyen embereket? Nekünk már unalmas, hogy most mindig csak arról az illetőről beszél, de arról is úgy, hogy már az is kezd sok lenni, nem? Mert az miért nem unja meg? Hát mert tele van vele a szíve, lelke, az agya, mindene, furcsa módon, mert hát nyilván az az ember, vagy az az ügy nem érdemli meg ezt a rajongást. Na de ugye van ilyen is, ugye, hogy az ember tud rajongni, tud, sajnos ezt mondjuk, hogy imádni is egy másik embert, akit így ilyen dicsfénybe öltöztet, és úgy látja, mintha semmi rossz benne nem lenne, csupa szép csip, csupa jó, sőt, ember feletti már az a lény. És akkor nincs más téma. Ugye, akkor csak annak az erényeit tudja mondani és dicsérni, és nem unalmas neki. Tehát itt is ezt láthatjuk, hogy ha az Istent valaki megismeri igazán, akkor az ő számára nem lesz unalmas róla beszélni. Nem lesz unalmas őt dicsérni, az ő szentségét, az ő tisztaságát. Hiszen hát ezzel van tele a lelkük, hogy ezt naponként látják, tapasztalják. Ez nekünk lehet, hogy nagyon furcsán hangzik, mert mi nem ismerjük az Istent. Ezért mondtam ilyen emberi példákat, mondjuk józan embereknek ez is furcsa, hogy lehet így rajongani, imádni egy másik embert. De hát mondjuk a szerelemnél előfordul, hogy átmeneti időszakban általában nem marad meg, olyan sok esetben, sőt a legtöbb esetben, de talán mindannyian ismerjük ezt az időszakot, vagy ezt az érzést. Hát akkor ezt csak azért mondtam, hogy ez egy nagyon gyenge illusztrálása annak, hogy igen, az Istent imádni az egy valóságos belső lelki igény, és egy olyan meggyőződésből fakad az Isten ismeretének a hatására, hogy az Isten szent, az Isten szeretet, az Isten igaz. Szóval annyi minden szépet és jót felfedezhet az ember Istenről, hogy nem győzi ezt sorolni, és azt mondani, hogy igen, ő az, aki méltó egyedül az imádatra, aki szent. Tehát így talán értjük, hogy ezek a kérubok vagy szeráfok nincsenek fölhúzva, hogy így mondjam, hogy a teremtő egyszer megteremtett őket, aztán fölhúzta, hogy állandóan ezt ismételgessék is. Hát ő meg ezt hallhassa állandóan. Tehát Istennek nincs erre szüksége, hogy ezt hallgassa állandóan. Ő annak örül, hogy ezek a lények boldogok. Nem annak, hogy most ő ezt hallhatja, amit mondanak. Hanem annak örül, hogy hálásak, annak örül, hogy boldogok. Mint ahogyan örül annak is, ha emberek boldogok és hálásak iránta. És nézzük meg, hogy Ézsaiás hogy reagált erre a látomásra, hogy az Isten szentségéből, dicsőségéből valamit meglátott, és hallhatta, hogy azok a lények, akik ennyire ismerik az Istent, azok pedig állandóan nem szűnnek meg mondani, hogy szent, szent, szent a seregek ura. És ő pedig rögtön mire gondolt, hogy most ha én mondanám, vagy szóval én mondhatom egyáltalán. Mert hát én viszont milyen vagyok? Hát ezek a mennyei lények nyilván ott vannak az Isten közelében, ők is szentek, ők is tiszták. Tehát mi az, ami rögtön az eszébe jutott, hogy így mondjam, nem is eszébe jutott, hanem úgy nagyon erőteljesen hát rászakadt, minek a tudata. Ezt olvasok az 5. versben. Jaj, nékem, elvesztem, mivel tisztátalan ajkú vagyok, és tisztátalan ajkú népközt lakom. Mert a seregek urát látták szemeim. Szóval rögtön a különbséget meglátta, hogy ő szent és tiszta, én pedig hogy gondolom azt, hogy én az Isten nevében szólhatok, hogy egy proféta volt már. És én ezzel a tisztátalan lélekkel, ezzel a tisztátalan beszéddel, ajakkal most őróla beszéljek. Hát ez így nem fér össze. Ahogyan mondja is egyik bibliai könyvünk, Jakab levele, hogy ugyanabból a forrásból jöhet keserű és édes is. Szóval a beszédünk az milyen? Most akkor tisztátalan beszéd, és utána pedig az Isten nevét vesszük a szánkra, akkor ez hogy jön össze? Rögtön rádöbbent arra, hogy bár ő proféta, bár ő igyekezett mindenben az Isten akarata szerint élni, de hát tisztátalan mégis. És az egész népe is az. Ez a választott nép. És én vagyok az ő prófétája. Hát az Istenhez képest, meg a mennyei lényekhez képest, hát mi olyan szennyesek vagyunk, és olyan tisztátalanok, hogy semmiképpen nem lehetek erre méltó. Elvesztem. Tehát nem csak arra jött rá, hogy ő ezt így nem tudja végezni ezt a szolgálatot, erre nem méltó, ez képtelenség, hogy ilyen tisztátalan módon a tiszta és szent Istenről beszéljen, hanem azt is megértette, hogy ha így marad, ilyen tisztátalanul, akkor el fog veszni. Hát hogyan élhet együtt, majd mondjuk örökké a szent és tiszta mennyei lényekkel, és különösen az Isten dicsőségével. Tehát egyszerűen képtelenség lenne. Ugye olyan furcsán képzelik el sokan az üdvösséget, hogy hát majd a Jóisten, majd könyörül rajta, majd rajtam, és majd bevisz oda az ő országába. És akkor mi lenne ott? Mi lenne ott, hogyha úgy oda kerülne valaki? Majd különben később lesz erről szó, egy későbbi témánknál. Mi lenne azzal az emberrel? Hát el tudná viselni? Jó, az Isten megkönyörülne rajta, és azt mondaná, na gyere, itt van az örök életesség a tiéd. És az ember ott rögtön összemenne, nem? Hogy itt mindenki szent, mindenki tiszta, és itt van az Isten dicsősége, hát én meg hol vagyok ehhez képest? Tehát ahhoz, hogy valaki oda kerülhessen, ahhoz Istennek meg kell tisztítani előbb. Alkalmassá kell, hogy tegye rá. De ahhoz, hogy megtisztíthasson, az embernek el kell jutnia idáig, ahova Ézsaiás próféta is. Eddig a felismerésig, hogy különben elvesztem. Mi olyan jól el vagyunk, hát úgy, mondjam, még ha keresztény módon próbálunk is élni, de úgy el vagyunk ebben a világban. Egy kicsit belecsúszunk ebbe, egy kicsit abba, egy kicsit a beszédünk is, ide-oda gondolatainkba beengedjük, hát kicsit az irigységet, kicsit a haragot, kicsit ezt-azt, és akkor azt mondjuk, hogy majd a Jóisten könyörül rajtunk. De hogyha igazán szembesülnénk az Isten szentségével és tisztasságával, akkor rádöbbennénk, hogy nem lehet, tehát így nem lehet élni. Az Isten közelében így nem lehet élni. Ha ő meg nem tisztít bennünket, akkor elveszünk. Nagyon sokunknak szerintem ez a problémája. Vagy mondhatnánk, hogy mindannyiunknak. Nem vagyunk igazán tisztában azzal, hogy kicsoda az Isten. És hogy mi az igazi szentség és tisztaság. Nem is vagyunk megrémülve a saját tisztátalanságunktól. És talán nem is vágyunk arra, hogy teljesen megszabaduljunk ezektől. Ugye Pál apostol is ezt mondta, aki amikor Jézus Krisztussal szembesült, addig ő jó, most nem azt mondom, jó keresztény, de jó hívőnek tartotta magát. Tehát ő le is írja, hogy törvénybeli igazság tekintetében fedhetetlen, nagyon buzgó, vallásos életet élt, de amikor Krisztussal találkozott, és az ő tisztaságát és szentségét megismerte, akkor ő is mire döbbent rá. És szinte ugyanezt mondta. Ó, én nyomorult ember, kicsoda szabadít meg engem. És akkor döbbent rá, hogy belül mennyi minden van. Hát hiába próbáltam, és ezt megtartani, azt megtartani, amazt megtartani. Na de hát a testemben ott van a rossz törvénye, és engem rabulád a bűnnek. Szóval az ember erre rá kell, hogy döbbenjen, mert ha nem, akkor megpróbál kettős életet élni. Hogy szolgálni az Istennek is, meg hát engedni egy kicsit a saját kívánságainknak is. És majd az Isten könyörül rajtunk esetleg, hogyha, és akkor majd üdvözít. Hogyan üdvözít? Így? Tisztátalanul? Nem fogjuk tudni elviselni az ő jelenlétét. Tehát nagyon nagy szükségünk van erre a szembesülésre, és sajnos talán az igazi megtérés hiánya az ebből eredhet, hogy nem törekszünk mi talán igazán arra, hogy megismerjük az Istent, és megismerjük Krisztust, és úgy ismerjük meg, mint aki szent és igaz. Néhány mondatot olvasnék a Krisztus példázatai című könyvből. Igazi önismeretre csak egy úton juthatunk el. Krisztust kell szemlélnünk. Az ember azért tartja magát igaznak, mert nem ismeri Krisztust. Ha Jézus tiszta és tökéletes lényét figyeljük, igazi megvilágításban látjuk meg saját gyengeségünket, szegénységünket és hibáinkat. Meglátjuk magunkat önigazultságunk rongyaiban. Felismerjük, hogy épp oly elveszettek és gyógyíthatatlanok vagyunk, mint minden más bűnös. Belátjuk, hogy ha üdvözülni fogunk, az nem a saját jóságunknak köszönhetjük, hanem Isten végtelen kegyelmének. Tehát, ha egymáshoz hasonlítgatjuk magunkat, akkor az nem biztos, hogy erre fog vezetni. Mindig találunk olyan embereket, akik nálunknál egy kicsit lejjebb vannak, és akkor mi már egészen jó keresztények vagyunk, nem? Hát milyen ez a világ, nem? Annyira romlott itt körülöttünk, hogy ahhoz képest mi nagyon jók vagyunk, nem? Mivel egyre romlottabb a világ körülöttünk, ezért mi egyre jobban érezzük magunkat, ugye? Hogy hát azért ennyire nem vagyunk gonoszak. Milyen szörnyűségek vannak, ugye most is hallhattunk róla, hogy milyen hidegvérrel tudnak ölni emberek. Hát azért mi ilyenek nem vagyunk, nem? Meg hát sorolhatnánk, hogy milyenek nem vagyunk. Ez a probléma, hogy mi ezekhez hasonlítjuk magunkat a ténylegesen, hát hogy mondjam már, már nem csak isteni, hanem emberi mértékkel mérve is nagyon gonosz emberekhez. De ha Krisztushoz, vagy az Isten tisztaságához mérjük magunkat, akkor kezdünk összemenni, nem a saját szemünkben is. Szóval akkor azért nincs mire büszkének lennünk. Sőt, akkor nekünk is ki kell ezt mondanunk, hogy hát elvesztünk. Az Isten kegyelme nélkül elvesztünk. Ha Isten nem segít rajtunk, és nem tisztít meg bennünket, akkor elvesztünk. És hogy folytatódik a történet, illetve ez a leírás, Ézsaiás 6. fejezetében, a 6. 7. versben ezt olvassuk, és hozzám repült egy a szeráfok közül, és kezében eleven szén volt, amelyet fogóval vett az oltárról. És illette számat azzal, és mondta, ímé ez illette ajkaidat, és hamisságod eltávozott, és bűnöd elfedeztetett. Hát nem tudom, belegondoltunk ebbe a jelenetbe. Parázsról van szó. Szóval fogóval vett egy parazsat. Hát nem tudom, mi hogy reagálnánk, hogyha valaki egy parazsat így hozna közel hozzánk. Mi az ösztönös reakció? Hát menekülünk előle, nem? Ráadásul a szánkhoz érinteni. Hát a legérzékenyebb, nem? legérzékenyebb rész. És hozza a forró parazsat a fogóval, és hozzá érinti a szájához. Most gondoljuk el, micsoda kép ez? Mit akar ezzel a Biblia megértetni velünk, hogy érzékeltetni? A megtisztulás az valami, hogy mondjam, kellemes élmény a legtöbb esetben? Hogy hát, majd valahogy. Ugye sokféle jelkép van a Bibliában, és tényleg ezek a jelképek jó, hogyha úgy összességében vannak bennünk, mert ugye a vizet is mondja, hogy vízben megtisztul. Hát az még olyan kellemes dolog, vízben. Megfürdünk, megmosdunk, megtisztulunk. Itt pedig azt mondja, hogy tűzzel. És erről ugye nem csak itt olvashatunk a Bibliában, hanem több más helyen is. Például ott is, ahol keresztelő János vízzel keresztelt, és azt mondta, hogy én ugyan vízzel keresztelek titeket. Hát ezt én meg tudom tenni, meg hát ugye úgy tűnik, hogy ez egy ilyen kellemesebb oldala a megtisztulásnak. De azt mondja, hogy utánam jön az, aki szent lélekkel és tűzzel keresztel. Hát miért mondta ezt keresztelő János? Ugye itt a két jelképet együtt említi, a vizet és a tüzet, és mondja, víz. Ugye hát azért mondtam, hogy az egy kellemesebb formája a megtisztulásnak. De azt mondja, tűzre is szükségünk van. Mert a tűz az, ami valóban kiéget minden salakot az emberből. A víz ugye úgy tűnik, hogy kívülről tisztít meg. Hát ilyen nyilván csak jelkép, mert Isten belülről is meg akar tisztítani. De éppen ezért mondja a másik hasonlatot, a tüzet. Mert a tűzben semmi nem maradhat meg, ami rossz és ami éghető. Ami a tűzbe kerül, az megemésztődik. És más helyen is beszél erről a Biblia, hogy így, ilyen formában, ilyen módon tisztogat meg bennünket, ezt mondja, olyan, mint az ötvösnek tüze. És a ruhamosók lúgja, tehát ami éget és mar. Ki éget és ki marja a szennyet és a mindenféle legapróbb salakot is az ember életéből. Ugye úgy tűnik, hogy hát itt valami külső beavatkozásról van szó, de kellett ehhez Ézsaiás próféta is, hogy ez sikeres legyen, ez a külső beavatkozás, tehát ez a parázs, ez tényleg megtisztítsa. Hát hogyha hagyja, nem? Hát mi menekülünk minden tűz elől. Menekülünk minden elől, ami fájdalmas, nem? És ő hagyta. Hát miért nem rohant el, mikor jött a szeráf felé a parázsa? Ő ott volt, és nem csak hogy hagyta, hanem ő vágyott rá. Hiszen ez volt a legnagyobb terhe, legnagyobb fájdalma, hogy ő nem méltó az Istenhez. Hogy ő be van szennyezve bűnnel, tisztátalan, és tisztátalan az ajka is. És végre jött valaki, aki azt mondja, hogy meg tudsz tisztulni. Itt a parázs, és ez megtisztít téged minden bűntől. Tehát az a kérdés számunkra, hogy melyik érzés vagy melyik vágy a nagyobb bennünk? Az, hogy tiszták legyünk, vagy pedig nagyobb bennünk a félelem, hogy és az Úr mit fog velünk csinálni? Én meg akarok tisztulni, de mit fog velem csinálni? A gyerekek vannak is sokszor. Meg akarok gyógyulni, de mit fog csinálni az orvos? És akkor menekül. Nehogy fájjon. Na de hát mi már felnőttek vagyunk, ugye? És nekünk nem kell azt mondani, hogy nem fog fájni. És Isten nem is mondja. Nem mondja azt, hogy nem fog fájni, hanem azt mondja, hogy veled vagyok. Ha tűzben jársz, nem égsz meg. Tehát ő nem azt akarja, hogy mi megégjünk. Nem lett semmi baja Ézsaiásnak, ugye? Lett valami maradandó károsodása? Nem. Csak annyi, hogy megtisztult. Ez a baj, hogy mi tényleg attól félünk, hogy hát mi fogunk belepusztulni, vagy valami nagyon nagy baj lesz belőle. Holott csak annyi történik, hogy meggyógyulunk. Megtisztulunk. Tehát Isten nem elvenni akar tőlünk valamit, nem megcsonkítani akar bennünket, hanem meggyógyítani, megtisztítani. És ha ez fájdalommal jár, még akkor is szükségünk van rá. Tehát, hogy mennyiben kell az ember hozzájárulása? Hát hagyjuk. vágyjunk rá, kérjük, igényeljük, mint ahogyan a próféta is ott volt, hogy én nem akarok elveszni, nem menekült el az Isten közeléből, és nem menekült el az égő parástól, sőt elfogadta. Tehát, hogyha mi is ezzel a vágyjal megyünk Istenhez, akkor az a parázs, azt mondja, az oltárról vette a parazsat. Tehát ez nem valami máshonnan jövő dolog, és nem olyan szenvedés. Ugye nagyon sokan arra gondolnak, hogy hát mindenkinek megvan a maga keresztje, és akkor ilyen-olyan problémák, küzdelmek, szenvedések. Igen, lehet az is az Isten eszköze, de nem minden esetben az. Ez az oltárról vett parázs, ez az Isten közeléből való. Istentől jön. Tehát az ő szeretetétől lángol és ég. Nem valami, nem tudom én milyen gyűlölet lobbantott a lángra, amit sokszor a külső tüzek ugye, így közvetítenek felénk, hogy ez gyűlöl, az haragszik, nem tudom én, mi minden történik. Ha én azt tudom, hogy az Isten viszont szeret engem, és az ő szeretete égeti ki belőlem a rosszat, akkor ezt egészen másképpen fogjuk fogadni. Akkor nem menekülünk előle, hanem megyünk oda hozzá, hogy Uram, Uram, akkor gyógyíts, még akkor is, hogyha fáj, és akkor is, ha szenvedni kell, akkor is tudom, hogy te szeretsz. És nem hagyod, hogy megégjek ebben a tűzben. Különben ugye ez is egy ilyen kettős történet, hogy így mondjam, ugyanúgy, mint mondjuk a kőszikla, ott is Jézus arról beszél, hogy aki a kőre esik, szétzúzatik, akire pedig ez esik rá, szétmorzsolja azt. Tehát aki önként ugye kősziklára, Krisztusra esik, annál is történik egy szétzúzatás, egy teljes megváltozás, de akire ez esik rá, akinél ez nem történt meg, az összemorzsolja. A tűznél ugyanez a Bibliának ez a hasonlata ugyanezt fejezi ki, hogy vagy most szembesülünk és engedjük azt, hogy ez az izzó parázs megtisztítson bennünket, az ő vagy az ötvös tüze, vagy pedig majd akkor, amikor tűznek lángjában jelenik meg, ahogyan beszél erről is az ige, és megsemmisít mindent, ami bűn és bűnös, és ami azonosult a bűnnel, az már a második halál lesz a tűznek tava, ahogyan Jelenések könyve olvassa. Vagy most engedjük ezt a tüzet, hogy megtisztítson, vagy pedig az a tűz majd megsemmisít mindenestől bennünket. Tehát a kettő közül lehet választani. A tűzet nem lehet elkerülni, így is mondhatjuk. És tisztító tűz az most van. Utána már nem lesz. Utána már csak megsemmisítő tűz lesz. Tehát vagy most engedjük ezt a tüzet az életünkben, vagy pedig a megemésztő tűz lesz azoknak a része, akiknek az életéből Isten nem égethette ki a bűnt, a rosszat, a tisztátalanságot. És azt mondta ez a szeráf, hogy hamisságod eltávozott, és bűnöd elfedeztetett. Tehát ezek szerint ennyi az egész. Hát mikor az ember úgy gondolja, hogy hát most már évtizedek óta küszködök, még mindig nem sikerült, még bizony annyi minden bennem van, hát ki tudja, mennyi idő kell még hozzá, nem? Sokszor nem erre gondolunk, hogy mennyi idő, meg mennyi küszködés kell hozzá. Itt pedig olyan egyszerűnek tűnik, jött a parázssal, és azt mondja, hogy eltávozott, hamisságod eltávozott, bűnöd elfedeztetett. És akkor most már tiszta vagy. Nagyon nehéz ezt az embernek elhinni. Ugye a Biblia beszél erről, hogy megigazulás. Amikor az ember a bűneivel valóban szembefordul, valóban megbánja, leteszi Isten előtt, és igaz életre törekszik, és vágyik, és ezzel jön Isten elé, akkor bárhogy nevezzük égő parázsnak, vagy bárminek, vagy a Krisztus vére által megtisztulás. De ez történik, hogy hamisságod eltávozott, bűnöd elfedeztetett. És akkor az az ember igaz. Nagyon nehéz ezt elfogadni Istentől, mert mi ragaszkodunk még a bűneinkhez, ugye, és azt mondjuk, de nem. Én bűnös ember vagyok. Mi az, hogy igaz? Nincs ezen a földön egy igaz se. De ha egyszer Isten minősíti az embert igaznak, akkor ott másról van szó. Nem arról, hogy most én tettem magam igazzá, mert én annyira jó vagyok, hanem az Isten tett engem igazzá. És akkor ezt fogadjuk el. Mint ahogyan Ézsaiás elfogadta. Miből derül ki? Hogy Ézsaiás elhitte, elfogadta, hogy ő most már tiszta és igaz. Mert utána nem mondogatta, hogy na de hát én tisztátalan ajkú vagyok. De hát én bűnös ember vagyok. Nem ezt mondogatta utána, hanem amikor megkérdezte, az Úr a 8. versben, ezt olvassuk, hogy megkérdezte az Úr, hogy kit küldjek el, és ki megyen el nékünk, hallotta az Úr szavát, és akkor már nem azt mondta, hogy hát én, Uram, hát éppen most döbbentem rá, hogy mennyire alkalmatlan vagyok, mennyire bűnös, és mennyire tisztátalan vagyok, és még nem telt el semmi idő, hát nem, most mi változott? Hát mi változott? Jött a parázs, és kiégette belőle a tisztátalanságot. Elfedeztetett a bűne, igazzá lett. És ő ezt elhitte. A válaszából derül ki, hogy elhitte és elfogadta, hiszen a kérdésre nem azt válaszolta, hogy Uram, na most már tudom, hogy alkalmatlan vagyok, és most már végképp nem megyek. Ha még eddig csináltam is valamit, és vállaltam is a prófétai szolgálatot, de most már végképp tudom, hogy nem vagyok rá alkalmas. Nem ezt mondta. Én pedig mondtam, imhol vagyok én, küldj el engemet. Nagyon rövid és egyszerű válasz, és nem bizonygat semmit, nem azt mondja, hogy na most már akkor én most ilyen és ilyen alkalmas vagyok rá. Csak ennyit mond, hogy Uram, amit akarsz, azt akarom tenni. Itt vagyok, rendelkezz velem. Ahogyan tulajdonképpen Pál apostol életében is történt a megtérésekor. Ugye mi volt ugye az első kérdése az volt, hogy ki vagy Uram, de amikor már megértette, hogy kivel találkozott, akkor mi volt a második kérdése? Hogy mit akarsz, Uram, hogy cselekedjem? Tehát rendelkezésedre állok. Oda megyek, ahova küldesz, azt csinálom, amit akarsz. Itt Ézsaiás proféta nem ugyanezt mondta? Imhol vagyok én? Hát hogy mondja, ez nem egy önjelölt vállalkozás, hogy na hát én majd jövök, majd én leszek proféta, meg én ezt teszem, meg azt teszem, én meg itt akarok majd misszionárius lenni, stb. Nem önjelöltségről van szó, hanem ez válasz az Isten hívására. Ki lesz az én követem? Azt mondja Ézsaiás, hogy rendelkezz velem. Itt vagyok, te már megtisztítottál, te megbocsátottál, és én azt akarom tenni, amit te akarsz. És amit te mondasz, azt én továbbadom. Imhol vagyok én, küldj el engemet. Hát ilyen követekre van szüksége Istennek. Nagyon egyszerűen írja itt le az ige, de tulajdonképpen minden ember esetében ennek meg kell történnie, aki valóban keresztény, krisztusi életre törekszik. Ennek a folyamatnak meg kell történnie. Előbb vagy utóbb mindannyiunknak szembesülnünk kell Isten szentségével, tisztaságával. Előbb vagy utóbb mindannyiunknak rá kell döbbennünk arra, hogy mennyire szentségtelen és mennyire tisztátalan az életünk. És előbb vagy utóbb azzal a parázssal mindannyian találkozunk. Vagy elmenekülünk előle, és azt mondjuk, hogy Uram, ne engem hagyjál, én inkább megyek akárhova, bármit más csinálok, csak engem nem akarok égni. Hát vagy elmenekülünk előle, vagy pedig várjuk, elfogadjuk, igényeljük. És amikor megtisztított, akkor pedig mi lesz a következő? Ugye sokan ezt sem értik, hogy az igazi megtérés azonnal követi az Istennek való átadás és engedelmesség. Mégpedig olyan módon is, hogy Uram, én megyek, ahová küldesz, és amit csak akarsz, azt teszem. És Isten mindannyiunkat küldeni akar. Hiszen ő neki ez a legfontosabb, hogy minden réteghez, minden egyes emberhez eljuthasson az ő üzenete, hogy őt megismerjék. És ő neki emberekre van szüksége. Lehet, hogy furcsán hangzik, de Istennek szüksége van ránk. Mert nem küld angyalokat. Angyalok miről tudnának beszélni a a bűnös embernek. Tudnának beszélni az Isten tisztaságáról, szentségéről, de hát ők soha nem vétkeztek. Ők ugye egyszerűen máshonnan jönnek, más világból, hogy így mondjam. Nem tudnák talán igazán elmondani, hogy mi a bűnből való szabadulás útja. Aki mindezt átélte, tapasztalta, az hitelesen átadhatja másoknak. Aki így ismerte meg az Istent ilyen módon, az másoknak is valóban hitelesen tudja átadni és képviselni az Istennek ezt a kegyelmét és szeretetét. Tehát Istennek ránk, emberekre van szüksége, azért, hogy más emberekhez, ahogy említettem, minden réteghez el kell juttatni az evangéliumot. Ehhez nem elég néhány prédikátor, meg néhány előadó, meg néhány, tudom, milyen képességű keresztény, mert ahogy említettem, mindenhova és minden réteghez el kell juttatni. És ezért kérdezi Isten tőlünk is ezt, hogy akkor kimegyek, kit küldjek el. Nyilván csak azon a háttéren, hogyha valóban átéltük, tapasztaltuk Isten megtisztító kegyelmét életünkben, akkor tudjuk ezt valóban így szívből mondani, hogy Uram, küldhetsz engem. Küldhetsz engem. Küldj el, sőt, küldj el engem. Tehát ugye mi van ennek a hátterében, hogy én szeretném. Nem csak úgy kényszer van, na jó, hát akkor, ha már muszáj, ha már ez hozzátartozik a kereszténységhez, hát hogyha már ugye ez benne van ebben a programban, akkor végigcsinálom. Nem ennyi. Hanem küldj el, akarom tenni. Ez minden vágyam, hogy másokkal is megismertessem az igaz Istent. Tehát ugye láthatjuk, hogy Ézsaiás könyve mennyire a mi korunkhoz is, és a mi lelkünkhöz is, a mi szól, és a mi problémáinkra is választ ad. Hát még néhány mondatot befejezésül azért olvasnék az Apostolok története című könyvből, hogy ez a végét erősítsem meg, hogy hogyan, milyen módon akarja Isten eljuttatni emberekhez az ő ismeretének üzenetét. A Szentlélek kitöltetése utáni időszakról írja, hogy az üdvözítő tudta, hogy semmiféle érvelés, legyen az bármilyen logikus, nem lágyít meg kemény szíveket, nem törheti át a világias gondolkodás és önzés kérgét. Tudta, hogy tanítványainak az erőtöbletet a mennyből kell kapniuk. Tudta, hogy az evangélium csak akkor hatásos, ha az forró szívek és beszédes ajkak hirdetik, akiket áthat annak ismerete, aki az út, az igazság és az élet. Tehát, hogyha azt hiszem, mindannyiunknak van már ilyen tapasztalatunk, hogy vannak ilyen, ugye, akik elmondják, jöttünk, és tessék, most a Bibliát szeretnénk tanulmányozni veletek, és elmondjuk, és most már bizonyságot tettem, akkor most már nem rajtam van a felelősség, és hát én elmondtam. Ugye nem erről beszél az ige, és nem ezt olvastuk itt, hanem azt mondja, forró szívek és beszédes ajkak, akik valóban annak az ismeretének a hatása alatt vannak, akivel találkoztak, aki őket is megváltoztatta, megtisztította. És ez egészen másképpen hat az emberekre, mint egy ilyen úgynevezett bizonyságtevés, ami esetleg sokszor többet árt, mint használ. Hát én azt kívánom, hogy valóban a mi életünkben is, ha nem is ilyen formában, mint ahogyan Ézsaiás próféta élte át, de mégis megtörténjen ez a szembesülés az Istennel, az Isten dicsőségével, tisztaságával. Megtörténjen ez a megtisztulás, ez az elevenszín, ez a parázs, az Isten szentségének és szeretetének a tüze valóban kitisztítson bennünk, belőlünk minden salakot és minden rosszat, és így alkalmassá, méltóvá tegyen arra, hogy küldhessen bennünket másokhoz, bárhová, ahol szükséges. Amen.